kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ülésezett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, melyen részt vett Michael Wallace Banach, Magyarország apostoli nunciusa is. Közölte Tóth Tamás az MKPK titkára. Boldoggá avathatják az 1945-ben Litéren vértanú halált halt Bódi Mária Magdolnát, miután Ferenc pápa május 23-án felhatalmazta a Szenti Avatási Dikasztériumot, hogy kihirdesse a boldoggá avatásra vonatkozó dekrétumot. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia MT-hez eljuttatott közleményében. Tóth Tamás, az MKPK titkára elmondta, a boldoggá avatás várhatóan egy éven belül megtörténik. A magyar kormány támogatja a szerb nemzetiségi oktatási intézmények fejlesztését, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Szegeden. Soltész Miklós a helyszínen elmondta, a magyar kormány eddig több mint 1,8 milliárd forintot nyújtott a szegedi szerb oktatási központ épületének kivitelezésére. Azonban számos nehézség, leginkább a rossz talaj minőség akadályozta a rekonstrukció gyors és olcsó megvalósítását. Magyarország üdvözli az ukrajnai rendezésről szóló brazil-kínai nyilatkozatot, miután az arról szól, hogy miként lehet békét teremteni az országban, ami hazánknak maximális érdeke, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szentpéterváron. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető újságírói kérdésre válaszolva üdvözölte a kínai külügyminiszter és a brazil elnöki tanácsadó által május 23-án közzétett közös nyilatkozatot az ukrajnai rendezésről. Rámutatott, ez már pusztán azért is előremutató lépés, mert a kezdeményezés arról szól, hogy miként lehetne Ukrajnában békét teremteni. 500-500 millió forintos támogatást kap rehabilitációs eszközparkjának fejlesztésére a Pécsi és a Szegedi Tudományegyetem. Jelentette be Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára. Elmondta, a magyar orvosegyetemek és a magyar orvosképzés azért világhírű és világszínvonalú, mert az oktatás, a kutatás és a betegellátás hármas egységében működik. A szabadság nekünk, magyaroknak arra szolgál, hogy szabadon meg tudjuk élni magyarságunkat, összetartozásunkat, mondta a miniszterelnöki irodát vezető államtitkár Sárospatakon, a Rákóczi Látványtár ünnepélyes avatásán és az ott található kiállítások megnyitásán. Hangsúlyozta, éljünk bárhol is a világon, szabad magyarok akarunk lenni. Nagy János szerint ehhez nyújtanak teret az országban található múzeumok, melyek célja, hogy abból az értékből, amit őseink megalkottak és összegyűjtöttek, minél többet bemutassanak, hogy ezen értékek ne elzárt raktárakban porosodjanak, hanem láthassa és csodálhassa azokat a nagy közönség. Megjelentek a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága által márciusban kiírt testvértelepülési és diaszpóra pályázat eredményei. A két pályázat keretében összesen 1 milliárd forinttal támogatja a kormány a külhoni és anyaországi települések közötti kapcsolatok erősítését, valamint a diaszpórában élő magyar közösségeket, közölte a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Potápi Árpád János felidézte, 2024 az együttműködő nemzet éve a nemzetpolitikában. Ennek jegyében hirdette meg márciusban a nemzetpolitikai államtitkárság idei nyílt pályázati kiírásait. A magyar holokauszt 80 év távlatából jogfosztás, deportálás, emlékezés címmel rendezett kétnapos konferenciát a Magyar Történelmi Társulat és a Szegedi Tudományegyetem. A kétnapos konferencián történészek, jogászok, politológusok 9 szekcióban, mintegy 30 előadáson mutatták be a holokauszthoz vezető folyamatokat, a vészkorszak eseményeit, valamint emlékezetét. Tilos vízitúrákat indítani, és leáll az erdei vasút a Gemencen a Dunai árhullám miatt, közölte a Gemenc ZRT. Azt írták, a várhatóan hosszan elnyúló árhullám miatt víz alá kerül a Gemenci erdő jelentős része. A Dunadráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Gemenc ZRT rendelkezései alapján az erdő egész területén megtiltották a csoportos és egyéni vízitúrákat is. Végül az időjárásról. Többnyire derült vagy fátyol felhős lesz az ég, de az északnyugati északi tájak fölé vastagabb felhőtömbök is sodródnak, és ott előfordulhatnak záporok, zivatarok. Estére 17 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet. Hajnalra általában 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondosóra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Glenn. előrzöd majd az összetört szívem. Ahogy előrzöd majd az összetört szívem.
A régió sportja.
Kihirdette az olimpiára készülő 20 fős keretét Golovin Vladimir, a női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. A romániai Zilak csapata nyerte a 14. Nare Kupa nemzetközi amatőr röplabda tornát. A Tarpa nyerte a labdarúgó Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kupa döntőjét. Az Ovi kosár kupa sorozat második állomását rendezték meg Nyíregyházán. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Kihirdette az olimpiára készülő 20 fős keretét Golovin Vladimir, a női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya, aki három jelenlegi DVSC Scheffler játékosnak szavazott bizalmat. Így Füzitóvízi Petra, Vámos Petra és Kácsor Gréta lehet ott a június 23-án kezdődő felkészülésen Telkiben. A mieink az olimpiai tornát július 25-én csütörtökön kezdik meg a házigazda és címvédő francia válogatott ellen. Előtte két felkészülési mérkőzés vár majd a lányokra, ahol Szlovénia és Németország lesz az ellenfél. A romániai Zilak csapata nyerte a 14. Nare Kupa nemzetközi amatőr röplabda tornát. Popovics Józsefet, a nagykálói röplabda ese elnökét hallják.
Játszottunk egymással, a barátokkal, a szakközépiskolának a csapatával, tanárokkal, ők mindig mondták, hogy jó lenne alakítani valami komolyabb dolgot. Tudta azt, hogy bajnokságra nem nevezünk be, mert egy bajnokságra az heti 4 edzés, minden hétvége foglalt, és mindenki már családos, viszont egy amatőr csapatot elképzeltünk magunknak. És úgy is indult meg, heti 1-2 alkalommal edzettünk, 12-en, 16-an, 20-an, a mai nap 44 tagja van a NARÉ-nak, a Nagy Kajrapada Sportegyesületnek. Ennek több mint 20 tagja ifjúsági, a többiek felnőttek. A felnőttek, én vagyok a messze a legidősebb, a legfiatalabb a felnőttek 19. éves. Férfiak, nők, volt mikor volt komplett női csapatunk, két tartalékkal is, utána inkább a férfi és inkább a vegyes csapatok. Most már azt kezdik figyelni, hogy a veles, hogy játszanak a lányok is. Próbálkoztunk megyei bajnokságot nők között, sehol nincsen 6 nő. 2-3. Ezért a mai versenyünk is két lány kötelező a pályán. Úgy vettük észre, hogy az egész világon kitekintenek a strandröplabdára. Hát mi is kitekintettünk. Volt egy pályánk, lett 2. 3 évvel ezelőtt azt mondtam, hogy legyen 4, adjuk már. Meg is csináltuk, most már van egy strandröplabda centrum, én úgy hívjam. Azt jelenti, hogy el tudunk hívni akár 20 csapatot is. Azért az komoly dolog. Soha nem tartunk magyar versenyeket, mindig nemzetközi. Ugye, ha veszük a mai napon itt 6 országnak vannak a csapatai, magyarból 3, a többiek külföldiek. Szlovákok, románok, csehek, ukránok, lengyelek, és kitekintünk Ausztria felé is, de mindig azt mondják, hogy nagyon messze van. Ez is igaz. Olyan csapatokat hívunk meg, mi mindig meghívunk csapatokat. Nem fogadunk el külsősöket, ha nem ismerjük. Nekünk a minőségi, amatőr minőségi játékosok kellenek, akiktől lehet tanulni valamit. Nem egyszer hangzik is, hogy te azok a csehek olyan jól csinálták azt. Látod a román, hogy üti. És akkor ez egy óriási iskola, egymásról való tanulás. Ugye most a lapoknál 4 diákon van, majd 8 játékos lesz itt. Mondtam, hogy folyton figyeljétek, hogy miket csinálnak ezek a nagybácsik. Olyan csapat, mint a Nare, a megyében több nincs, ez biztos. Nekünk van egy nagyon jó, bevezettük, mindenkit a világon befogadunk. Pampuk Csaba, aki most másodedzője a volt országos bajnok női csapatnak, nálunk játszott 3 évig. Még nem akarta abba hagyni a játékot, lejött azt, hogy mit csináltak itt. Mi ez érdekes. És végül, mint csüngtünk az ajkaim, miket mondott, mint válogatott, hogy miket látott, merre volt. Nálunk játszott majdnem 3 évig Kubicska Patrik. Ő most megnyerték az országos bajnokságot, az országos kupát megnyerték a labdába. És utána nem mi neveltük, de nálunk játszott sokat. Van még egy játékosunk, a név nem fontos, aki szintén játszik Debrecenben az NB1-es csapatban. És a fiatalok meg most egyik nagy vágyunk, hogy nem tudnánk ezekből a lányokból, a 10-12 kislányból összehozni egy nagykállói röplabdás csapatok nőit. Hát ha itt laknak, itt tanulnak, lehet, hogy vissza is jönnek ide. Ugye általában én mindig mondom, hogy a női tanárok azok általában a főiskolák, egyetemeken vagy teniszeznek, vagy röplabdáznak. Hát ha vissza jönnek ide tanítani, akkor miért ne lehetne belőlük röplabdát? Ugye lehetne válogatni, hogy csak beajánlottunk a kislányunkat egy nagy csapatba, azt mondta az edzőnő, ha van 178 centi magas jöhet, kisebbet ne küldje. Na hát azt én nem mondhatom meg. Akinek van kedve, az jár hozzám az edzésre. Ha elment a kedve, mit tudom én, más sportágat választ, akkor elmegy. Mi szívesen fogadjuk őket, néha 10-en vannak, néha 24-en, akkor majd megbolondulok, hogy mit csináljak 24-en, de azért mindig megoldjuk még valahogy. Én szerintem ez a sportág itt már egy ideig meg fog maradni. Rettentesen sok időt vesz el tőlem, ez biztos. Viszont a felnőtt játékosok most már próbálunk hetente 2-szer járni edzésre. Nagyon nagy szerencsénk van azzal, hogy a Kállai Rudolf szakiskola szívesen adja a tornatermét, nem kérelte semmit, és ott felnőtt játékosokat is. Mondták, hogy hát nem nagyon mennék, mert Józsi bácsi maguk nagyon tudnak. Kezdtünk, mint ti. És most már, aki ott játszik a B csapat, annak a fele a Kállai Rudolf játékosai, akik még egy évvel ezelőtt nem beltek volna kiállni játszani, most már kimernek elni játszani. Ezeket szerintem ez egy olyan eredmény, ami kifele is mutat, hogy más is próbálkozhat hozzánk jönni. Mindenki fele nyitott, vagy nem mindenki kállói, van nyíregyházi. A környező településekről egy-két játékos mindig bejön, de ha tetszik neki, tetszik, hanem akkor én többet nem jövök. Vagy nem is szól semmit, nem jön egyszerre. Hát akkor nem.
A Tarpa nyerte a labdarúgó Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kupa döntőjét. Gári Hárdot, a Tarpa csapatkapitányát hallják.
Tudtuk, hogy egy erős ellenfél lesz a döntőbe, ezért tudtuk, hogy nehéz lesz megszerezni az első gólt. Ez így is volt, középen folyt a labda. Voltak az első félidőben is lehetőségeink, sajnos nem sikerült berúgni a helyzeteket. Aztán éreztük a második félidő végére már, addig fogunk menni, hogy egyszer ez össze fog jönni, úgyhogy hál' Istennek ez sikerült is.
Most pedig Matévi Csabát, az ellenfél Újfehértó FC elnökét hallják.
Elsősorban gratulálni szeretnék a csapatomat, mert amit tudtak, megtettek a pályán. Sajnos 4 sérültet is le kellett cserélni, mert meghúzódtak, de ennek ellenére úgy értem meccsben voltunk, csak gratulálni tudok Tarpának, mert egy igen jó csapattal játszottunk, aki mindenki ugye nem azért vezeti a bajnokságot, hogy ilyen, meg heti 5-6-at edzenek, így csak gratulálni tudok Tarpának. És büszke vagyok a fiúkra, hogy ennyi sérült el, idáig eljutottunk, menjünk tovább, csináljuk a dolgunkat, és remélem még sok ilyen sikerben lesz részünk. Próbálunk fejlődni, fejleszteni még, de attól függetlenül mindig egy top csapatok voltunk azért, mióta én 10 éve itt vagyok, azért mindig az élbajban vagyunk. Építkezünk tovább, csináljuk tovább a munkánkat, és szeretnénk helytállni a megye egybe.
Végül Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallják.
Közel 1000 néző volt kint, ragyogó idő volt, nagyon szép körülmény, kifogástalan gyelp, ezúttal is köszönjük szépen a Kisvárdának, hogy ismét a megyének a rendelkezésre bocsátotta, és a vármegyei kupadöntőre már 4. alkalommal ezt a remek Várkerti stadiont, és szerintem maga a mérkőzés is egy igazi reklámja volt, jó reklámja volt a megyei futballnak, rengeteg helyzet. Tehát a 86. percig ugye úgy nézett ki, hogy nincs gól, de hát ha valaki látta ezt a mérkőzést, akkor azon se lepődött volna meg, hogyha 4-4 vagy 5-5 a mérkőzés állása 86. percig. Úgyhogy szerintem kiváló mérkőzés volt, nyílcsisakos támadójátékot játszott mindkét csapat, rengeteg helyzettel, úgyhogy remek találkozó volt. Ez a 8. alkalom, 4 alkalommal volt Nyíregyházán a Város Stadionban, most itt van 4. alkalommal, és nyugodtan mondhatom az évről évre, hogy remek színvonalú találkozót hoz. Mindig mind a két fél nagyon várja. Ugye a legtöbb játékosnak, legtöbb amatőr játékosnak, akár ugye az egykori Nyíregyházi Város Stadionban, vagy itt most a Várkerti Stadionban pályára lépni, az az élete addigi legszebb élménye, és lehet, hogy a pályafutás a legnagyobb élménye is lesz. Úgyhogy mindenki várja, örömmel jönnek, itt látjuk azért igen nagy a teher itt a szezon vége fele, ugye nálunk azért a megyei első osztály bajnokságban, igen szoros a küzdelem, mindkét csapat szerintem már azért várja a végét, két forduló van hátra, de mégis összedrótozzák magukat, eljönnek hétköznap, és játszanak egy fantasztikus meccset. Úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy amikor belevágtunk, nem gondoltuk volna, hogy ilyen jó lesz ennek a fogadtatása, de én azt veszem észre, hogy nagyon pozitív ennek az egésznek a fogadtatása.
Az Ovi Kosár Kupa sorozat második állomását rendezték meg Nyíregyházán. Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi eSport Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Vannak új órák, és kapcsolódtak be más intézmények is. Az első fordulót itt Nyíregyházán tartottuk, 140-150 óvodással, ez a szám közel 200 főre duzzadt, úgyhogy nagyon köszönöm az óvodapedagógusoknak a munkáját, az Ovi Sport Alapítvány együttműködésével, a Nyíregyházi Sportcentrum itt lebonyolító szerv, illetve a munkatársainak az áldozatos munkáját, szervezőkészségét, és természetesen a Magyar Kosárlabda Országos Szövetségének a támogatását, hogy megvalósulhatott ez a második forduló, hangsúlyozom, több gyerekkel, és egy hagyományteremtő célral indítottuk ezt útjára, hiszen jövőre is folytatni kívánjuk. Van 10 állomásunk, ami általában hasonló jellegű, hiszen a finom mechanikai mozgásuk, az elkapás, a passzolás, a dobás szerepel benne, de mindig újítunk. Az első fordulóban a felnőtt kosarasok tartottak egy kis bemutatót, most közös játékkal készülünk a gyerekeknek, kabala állatok vannak, minden gyermek ajándékot kap, érmet, tízórai csomagot, oklevelet, úgyhogy ma hazavihetik magukkal a kis kosárlabdájukat, és én azt gondolom, hogy mindenki egy örök élménnyel gazdagodhat a mai rendezvény. Ez egy tökéletes alkalom arra, hogy a bázis növeljük, és majd hogy nem mindegy, hogy ez a gyerek hol fog kosárlabdát Nyíregyházán, de a Nyíregyházi Sportcentrum, illetve a Nyíregyházi eSport Kft. Felnőtt csapatában végeztesse be, vagy ott legyen a karrierjének a felnőtt állomása. Én azt gondolom, hogy ez egy közös cél. Természetesen nagyon örülünk annak, hogy ezek a gyerekek már most magukba szívják a kosárlabdát, a Continental Arénának a légkörét, és minél többen maradnak, és a legtöbb tehetséget akár így ki is tudjuk szúrni majd.
Most pedig Molnár Andreát, az Ovi Sport Közhasznú Alapítvány elnökét hallják.
Nagyon jó a tapasztalat, egyre több az érdeklődő gyerek, szülő, óvodapedagógus a rendezvényünk iránt. Természetesen országszerte jelentkeznek sportegyesületet, kosárlabda egyesületek, akik szeretnének csatlakozni a programhoz az önkormányzatokkal karöltve. Bár ugye egy ilyen rendezvény egy bő fél napot vesz igénybe, azért ez több hónap, mire előkészítünk egy ilyet, hiszen ugye az eszközöket be kell szerezni, a gyerekek ugye most már hivatalos versenyrendszerben vesznek részt, tehát sportorvoshoz kell menni, ők le kell őket igazolni, ez rengeteg háttér adminisztrációs munka, amit el kell végezni ahhoz, hogy ez a nap így összeálljon, és nyilván ezt nem csak egyedül csináljuk, hiszen részt vesz benne a helyi sportegyesület, az önkormányzat, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, a támogatók, akik segítenek minket, úgyhogy elég sok ember dolgozik egy ilyen rendezvényen. Az első rendezvényünk, ami Nyíregyházán volt, azon körülbelül 150 gyerek vett részt, ezen a mai pedig már több mint 210. Bízunk benne, hogy a következő TAO évben ismételten számíthatunk a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének a támogatására, és ezt a fantasztikus programot, amit elkezdtünk, a jövőben is folytatni tudjuk.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Könyvtári barangolás. A hasbeszélő. A hasbeszélő egy medvebőrszagú, nyirkos téli este hazament, s megdöbbenve látta, hogy háziasszonya egy levélhordó özvegye aggályos arccal várja az előszobában. Kérem, Patrik úr, mondta, még a lakó nedves téli kabátjával bajlódott. Várják! Kicsoda? Kérdezte ilyetten. Két úr és egy hölgy. Nem küldhettem el őket. Már jó órája benn ülnek a szobában. Borzasztó, mondta, és fejéhez kapott. Minden tény, az élet legkisebb változása is megdöbbentette. A hasbeszélő már a 60. életév felé közeledett, és nem várt semmi jót a változásoktól. Egyébként már régen nem volt igazi hasbeszélő. Mióta megijedt egy este Londonban tulajdon hangjától, s elszökött az Orfeumból, visszatért a kontinensre szülővárosába, ahol nem tudtak semmit kalandos múltjáról, csak a legszükségesebb szavakkal élt, s azokat is mindig torokból, gondosan hangsúlyozott mondatokkal adta elő. Máskülönben könyvelt egy sörgyárban, és 7 számra hallgatott. Művészi múltját oly aggályosan titkolta, mintha egyszer valahol az élet sűrű erdejében, így gondolta kissé meghatottan és irodalmian, mint mindig, ha sorsáról gondolkozott, mintha megölt volna valakit. Maradjon a közelben, kérte a háziasszonyt. Ha magas hangon kiáltok, hívjon rendőrt. Megigazította nyakkendőjét, és reszkető kézzel benyitott a szobába. Érkezésére 3 különös alak kelt fel a kerevetről. Egyszerre állottak fel, kissé merev, udvarias és szolgálatkész mozdulatokkal. 2 úr és 1 hölgy, mint a háziasszony jelentette. Természetesen azonnal megismerte látogatóit. Gyors mozdulattal becsukta az ajtót, s háttal a kulcslyuk elé állott, mintha valamilyen szörnyű látványt kellene elfedni a kíváncsi háziasszony elől. A hasbeszélőt most, mikor már szemben állott a tényekkel és a változással, nem lepte meg oly mélységesen különös látogatás, mint ezt viselkedése után ítélve hinni lehetett volna. Titokban régen várta vendégei megjelenését. Igen. Volt idő, mikor kissé neheztelt is, hogy késnek. A látogatók régi bábúi voltak, kiket ott felejtett a londoni Orfeum öltözőjében néhány évvel elébb, mikor megijedt a művészettől, és elmenekült egy éjjel borsó sűrűségű vörhenyes ködben. Természetesen tudta, hogy a pillanatban, mikor a bábukat hűtlenül sorsukra hagyta, ez a sors be is telik valamilyen módon fölöttük. Egy ideig kallódnak majd a mutatványos ház lomtárában. Az igazgatóság szánalmára és irgalmára kell bízni sorsukat. Aztán talán megkönnyörül rajtuk valamelyik átutazó művész vagy bábszínházos, s alkalmazza őket. Így sorakoztak fel eszméletében a valóság esélyei. De ugyanakkor tudta azt is, hogy a tárgyi orfeumi valóság mögött, mely kissé gyanús rendőri valóság is volt, van egy másik. A művészet valósága, mely e kócból és csepűből, tehát alacsony rangú anyagokból alkotott lényekbe az élet és az emberi létezés egy torzválfaját lehelte. Ez a 3 alak a színpadon, nem is olyan régen, mint egy 8 év előtt, élt, mozgott, beszélt, teli tüdővel és lelkes okossággal, fejüket forgatták az alakok, sorsuk volt, kis drámákat és bohózatokat játszottak el, sírtak és nevettek, s minden esetre éltek, emberi hangon és emberi eszközökkel. Valószínű, és Patrick, a gyáva hasbeszélő, aki megszökött a művészet elől, szíve mélyén soha nem kételkedett ebben, hogy időközben sorsuk is emberien alakult. Ezért nem csodálkozott különösebben, mikor alkotásai, kiket egy nap hűtlenül elhagyott a művészet száműzetésében, most itt állottak vele szemközt. Egy ideig állt az ajtóban, krákogott. Aztán széles mozdulattal, mint régebben a színpadon, mikor felvonták a függönyt, s elkezdődött az előadás, helyet mutatott vendégeinek. Ez aztán a meglepetés, mondta reszkető hangon. Foglaljanak helyet, uraim! Kérem ide mellém a kerevetre, kedves Evelyn! Edgar, a legidősebb bábú, időközben megőszült. Kockás ruhát viselt, vörös csokornyakkendőt. Olyan volt, mint egy hazátlan cirkuszigazgató, aki valamilyen ember fölötti és természeten túli rendetlenségben elvesztette társulatát. Barabás, a fiatalabb, valamikor a derű és bohó életkedv megszemélyesítője a színpadon, teljesen megkopaszodott. S oly ünnepélyesen öltözött, mint egy magasrangú hivatalnok az államfő születésnapján. Csiptetőt viselt, feszesen térdére fektetett kezekkel, udvariasan ült a kijelölt karosszékben, lakcipőjét nézegette, és pislogott. Evelyn, a hölgy, csodálatos változáson esett át. Másik életükben a színpadon Evelyn romantikus szerepeket játszott, krinolint viselt és horgolt fehér félkesztyűket. Most kockás ruhácskában feszengett itt, rövid szoknyában, formás lábán finom selyemharisnya feszült, fejebúbján turbánszerű, újmódi kalapka üldögélt, s mindenestől ő volt az egyetlen a társaságban, aki megfiatalodott, divatosan öltözött, s lényéből az ápolt és üdejelenségből bizonyos gondtalanság és életkedv áradt. Ez az első benyomás, mint ezt a hasbeszélő szomorú szívvel rövidesen megtudta, hamis volt. Evelyn divatossága, üdesége és mesterséges ifjúsága mély bánatot lepleztek. Patrick, mondták az adott jelre, egyszerre, mind a hárman, amint megszokták, azzal a készséggel, ahogy a hangszerek hangot adnak a karmester mozdulatára. Aztán elhallgattak. Szomorú zavarban. Talán Edgar mondja el, kérte Evelyn, és mikor az urak zavartan hallgattak, nos, Edgar, mondta apai fölénnyel kissé mély hangon a hasbeszélő, mert önkéntelenül visszaesett a régi szerepébe és hanghordozásába. Mondja el, micsoda bal sors hozta erre önöket? Leültek, mint régen, gazdájuk és mesterük köré, és Edgar halkan beszélni kezdett. Patrick, mondta az öreg úr, mit csinált ön velünk? Most nem beszélek az anyagi kellemetlenségekről. Az Orfeumban egy ideig türelmesen bántak velünk, a bohócok, karnyelők, tűzevők, a csodakacsa, a kutya, mely fejből számolt, az ember, aki lábával evett, s végül a legcsodálatosabb, Péter, a nagyszám, aki fejével gondolkozott és szájával beszélt, a maguk módján mind jók voltak hozzánk. Mindenki megértette sorsunkat. Igen, Patrick, az önszökését is megértették a művészek. Az ilyen lázadás és menekülés nem oly ritka a művészet világában, mint ezt az avatlanok hiszik. Graukopf, az idomító, egyszer félelmében és zavarában megette a seregét, melyet 20 év munkájával tanított meg Wagner indulókat fütyülni. S Baltazár, a világ leghíresebb bolha cirkuszának oly sokak által irigyelt tulajdonosa, egyszer pillanatnyi elmezavarában bolhaport szórt a cirkuszba, ahol a sztárok üveglap mögött apró arany ágyúkat sütöttek el, és korszerű jelmezekben élethűen utánozták a versailles udvar életét 14. Lajos király korában. A művészet veszélyes. Nem sokan bírják. Ön megszökött, Patrick, és abban a másik világban sajnálták önt, de megértették menekülését. Higgy el, mi sem nehezteltünk, egy pillanatig sem. Mi alkotásai?
Barátaim, mondta, most már hasból, önfeledten a hasbeszélő.
És az idegen szokatlan hangra ilyetten körülnézett. És mert könnyeivel küszködött, természetes hangján folytatta. Köszönöm a megértést. Mi történt hát?
Élni kezdtünk, Patrick, mondta az öreg Edgar zsebkendővel kezében, melyel néha megtörölte izzadó homlokát. Természetesen emberi módra kezdtünk élni, mert ön ezt a sorsot szánta nekünk, esetlenül és tökéletlenül, de emberi módra, úgy, ahogy lények élhetnek, akik mintegy csak másodkézből kerültek a világra, tehát nem mint emberi lények, kiket a természet, hanem úgy, mint olyanok, kiket a másik világa, művészet alkotott. Sorsunk mégis emberi volt, adót fizettünk. A föld alatti vasúton sorba álltunk a pénztár előtt, az erősek és komiszak, akik a természet törvényei szerint születtek és tanultak meg beszélni, néha gorombán szólottak hozzánk is, pimasz türelmetlenséggel. Mindezt elviseltük, mert az emberségért fizetni kell. Elvegyültünk az emberek között, és dolgoztunk. Tündérek voltunk, emberi sorssal megáldva vagy megverve, tehát olyan tündérek, akik kopaszodnak és elhíznak, néha fáj a foguk, és időnként szomorúak, ha a zenét hallanak. Mindez elviselhető volt. Igaz, kegyetlen süllyedés a múlthoz képest, félelmes bukfenc a mélybe, zuhanás a művészet világából, a színpad róla, másik színtér, mint egy a nézőtér mélységébe. Sorsunkat kevesen értették csak meg. Magunkra maradtunk, és a titkos törvények, melyek megalkottak, lassan áthatották életünket. Nem voltunk egészen emberek, de emberszámba vettek a világban. Én magam artista ügynökséget nyitottam, Barabás az életbiztosítási szakmában helyezkedett el, és Evelynnek kérője akadt. Igaz, mondta sóhajtva, hogy ez a kérő később otthagyta. Valóság ez, Evelyn? Kérdezte a hasbeszélő. Hihetetlen.
Sajnos, valóság,
mondta most Barabás mély hangon. Evelyn válasz helyett keszkenőjét finom mozdulattal szeméhez emelte, és sírni kezdett. Mindez, folytatta Edgar, mikor Evelyn kissé megnyugodott, nem volt különösebben derűs, de nem volt elviselhetetlenül embertelen sors. Így értünk, Patrick. Hangunk hozzáidomult az emberek hangjához, már nagyon kevesen, és igazán csak a gyakorlott fülek érzékelték, hogy hasbeszélők vagyunk. Azok a finomabb árnyalatok, melyek az élők beszédét megkülönböztették a mi beszédmódunktól, elmosódtak a gyakorlat köznapi üzemében. Nem voltunk boldogok, de nem voltunk boldogtalanok sem. Éltünk. Megtűrten, emberi módra, s valahogyan megértünk. Még egy napon, Patrick? De hogyan magyarázzam ezt? Mindhárman egyszerre észleltük a változást, noha különböző foglalkozási körökben tengettük életünket, egy napon észre kellett vennünk. A bábuk most izgatottan, egymás szavába esve mély és recsegő hangon beszéltek. A hasbeszélő felállt és kitárt a karjait. Nyugalom, barátaim, mondta dagályosan. Nyugodjék meg, barátnőm. Így persze nem értem szavukat. Emlékeznek gyakorlatainkra? Mindig csak egy beszélhet egyszerre. Talán folytassa, Edgar. Egy napon tehát?
Egy napon, mondta kínlódva az öreg, meg kellett tudnunk, hogy kenyerünk veszélyben. Szókincsünk kevés. Sajátosságunk a hasbeszélés szókincse és sajátossága nem fegyver többé a világi versenyben.
Patrick, a világ különösen elváltozott körülöttünk, mintha megtelt volna hasbeszélőkkel.
Akik már nem is tulajdon ötleteik és érzéseik szerint beszélnek, hanem egy láthatatlan mester parancsára. E tünemény okát sokan kutatták. Egyik feltevés szerint az emberiség elszürkült és elhűült e civilizációban, melynek parancs szavait szajkolja. Az emberek kezdtek csodálatosan hasonlítani egymáshoz, ruházatban, szórakozásban, életmódban és lelkiekben is. A lapokban cikkek jelentek meg e tüneményről, de e cikkeket már csak nagyon kevesen értették. Mindenki ugyanazt mondta, sőt később érezte is bizonyos tüneményekkel kapcsolatban. Egyes kutatók a mozira gyanakodtak, mások a rádióra, megint mások a lapokra, és az egész életszint szellemi egyhangúságáért láthatatlan rendezőket mondtak felelősségre. A vád úgy hangzott, hogy az emberiség mindinkább felhagy az önálló gondolkozás és egyéni kifejezés fényűzésével, s úgy beszél, mintha egy nagy és általános hasbeszéd szövegét szajkolná.
Edgar nem bírta tovább szavakkal. Mind lehajtott fejjel ültek sápadtan. Patrick a hasbeszélő tenyerébe támasztotta a homlokát. Igen, mondta aztán komoran.
Magam is régen gyanítok már valami hasonlót. Az élet betört a szakmába.
Ez az,
mondta Mohón Barabás.
Meglesték titkainkat.
Evelyn halkan sírt. Mi lesz velünk, Patrick?
Öregségünkre.
A bábuk nehezen nyugodtak meg. Körülállták alkotójukat, kezüket tördelték és siránkoztak. Mit tehetek? Kérdezte lehajtott fejjel a hasbeszélő. Mit tehetek én még a világban? És most? Iskolás és éneklő hangon, melyből lassan, rekedt kondulással elővált az öreg Edgar szava, egyszerre mondták a bábuk.
Patrick, vegye vissza tőlünk a lelket!
És Edgar folytatta a kérést. Elég volt az emberek lelkéből, Patrick. Vegye vissza. Maga tanította beszédre. Maga ültetett belénk valamilyen torz, félig emberi lelket. Maga tanított meg a művészetre, mely az élet egyik neme. Nem akarunk többé hasonlítani, Patrick. Valami történt a világban, amit nem értünk. Mi, a bábuk, nem vagyunk eléggé bábuk többé. De az emberek sem tökéletesen emberek többé. A szerepkörök elmosódnak. Vegye vissza a lelket, mesterünk. Ültessen térdére, mint a múltban, s tanítson egyszerű kérdésekre és válaszokra, melyekre hála az ön bölcs rekeszizmainak, öreg korunkban is tudunk majd felelni, s eltengetjük valahogy életünket. Persze, fővárosi szerződésekre nem számíthatunk többé, de vidéken, kis orfeumokban és vándorcirkuszokban talán megtűrnek még. Kezdjük a próbát. Evelyn, kérem üljön Patrick ölébe. Barabás, ön a mester bal térdére ül, s én a lábaihoz heverek majd. Kérdezzen, Patrick. Emlékezik a régi szövegre? Kisé gyermekes volt, olyan, mint az ős kérdés, melyet először intéz az ember szűz csodálkozással a világhoz. Ki vagyok én? A bábuk elhelyezkedtek. A hasbeszélő szomorú mosollyal cérna vékony hangon kérdezte.
Nos, ki vagyok én?
Én vagyok Barabás,
felelte mély hangon a kérdezett.
A pincéből beszélek. Üdvözlöm a nagy érdemi közönséget.
Így gyakoroltak, amíg lassan leégett a lámpa kanóca. És mind eltűntek az éjszakában.
Elhangzott Márai Sándor, a hasbeszélő című írása, felolvasta Mácsai Pál színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti. Mai adásunkat jövő héten pénteken, június 15-én megismételjük. Thank you.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Berg Judit, Rumini című meséjének 7. részét.
Hajónapló folytatás. Kelt utunk 18. napján este. Délután átkeltünk a sárkányszoroson. Rumini kiváló ötletének köszönhetően sikerült elaltatnunk a fenevadat arra az időre, amíg a szélkirálynő áthaladt a sziklák között. A kapitány úrral megállapítottuk, hogy az új hajósinas ifjúkora ellenére rendkívül találékony. A kapitány úr ezért jutalomból holnapra szabad napot adott neki. Mivel csak sötétedésre sikerült elérnünk az Orom-sziget keleti partját, a kapitány úr úgy határozott, hogy csak hajnalban szállunk partra vízért. Bár a fabatkák szerint a sziget lakatlan, kockázatos volna a forrást teljes sötétben keresgélnünk. A kikötési előkészületeket megtettük, a kapitány úr beosztotta az őrséget. Hamarosan takarodó. Megjegyzés: sajnos a polip támadás során annyira megsérült a hajótest, hogy a raktárba jelentős mennyiségű víz szivárgott. Bár a vizet azonnal kimertük, a nedves falak között penészedni kezdett néhány tekercs sejem. Sebestyén, első tiszt.
Gyere, Balikó, mutatok valamit.
De titokzatos vagy, Rumini. Megint csokit loptál?
Nem, ez annál izgalmasabb.
Csak nem karamellás magyarul?
Nem mindig a hasadra gondolj. Ide néz. Ez egy térkép. Egy igazi kalóz térkép.
Nem semmi. Hol szerezted?
A fabatkáktól kaptam.
És tudod, melyik sziget van rajta?
Fogalmam sincs.
Mondd, hogy csak tetteted magad.
Inkább áruld el.
Hát az Orom-sziget nagy okos. Érted, Balikó? Pont itt kötöttünk ki, ahová a kalózok a kincseiket rejtették. És itt van nálam a térkép, úgyhogy bármikor megkereshetjük. Nézd, ez az X jelöli a helyet. A sziget északi oldalán van egy barlang. Oda rejtették az aranyat.
Honnan tudod, hogy arany?
A fabatkák mondták. De lehet, hogy drága kövek is vannak közte.
Aha.
Képzeld, mi mindent tudnánk venni belőle a bazárban.
Csak attól félek, hogy nem lesz időnk kincset keresni. Már így is késésben vagyunk. Hajnalban megkeressük a forrást, feltöltjük a hordókat, és azonnal indulunk tovább Pelevárba.
Semmi baj, úgyis éjszaka akarok kincset keresni.
Gondolod, hogy a kapitány beleegyezik?
Felejtsd már el a kapitányt.
Ne csináld ezt, Rumini. Folyton tilosban jársz. Ha egyszer rajta kapnak, úgy kiteszik a hajóról a szűröd, hogy többé sem látsz minket.
Engem nem szoktak csak úgy rajta kapni.
Akkor sem. Veszélyes. Te vagy a legjobb barátom, és nem akarom, hogy ilyen őrültségbe keveredj.
Ne félts engem, Balikó.
Ételosztás! Mindenki a fedélzetre!
Hallod? Kész a vacsora. Gyere, inkább tömjük meg a vendünket.
Most aztán nagyot csalódtam Balikóban. Azt hittem, sokkal kalandvágyobb és vagányabb. Ez a napló a tanúm, hogy ha Balikó ennyire ijedős, akkor majd nélküle szerzem meg a kincset. Nem is értem, hogy tudott így berezelni. Olyan egyszerű az egész. Az Orom-sziget kicsi. Szerintem egy óra alatt teljesen körbe lehet járni. Mi a keleti partjánál kötöttünk ki, mert valahol itt bújik meg a forrás, amiből hajnalban vizet veszünk majd. A térkép szerint a barlang az északi oldalról nyílik, vagyis nagyjából fél órát kell gyalogolnom, hogy átérjek a sziget északi oldalára. Nem lesz nehéz, itt mindent kő borít, ráadásul a sziklák között kanyarog egy jól követhető ösvény. Csak arra kell vigyáznom, hogy az őrök ne vegyenek észre, mikor leosonok a hajóról. Szóval, a tervem a következő. Az éjféli őrségváltás alatt, amikor az őrök egymásra figyelnek, lemászom a hajóról. Viszek magammal lámpást, de csak a barlangban fogom használni. Nem volna okos a sziklák között mozgolódó fénnyel felhívni magamra az őrök figyelmét. Szerencsére világít a hold, jól fogom látni az ösvényt. A barlang valószínűleg kicsi, tehát van rá esély, hogy hamar megtaláljam a kincset. Magammal viszem a hátizsákom, hogy legyen mibe rámolnom az aranyat. Csak térülök, fordulok, néhány óra múlva már vissza is lisszolok a hajóra, és mivel holnapra kaptam egy jutalomszabadnapot, napközben szépen kialszom magam. Tulajdonképpen a kapitány maga segített hozzá a kincskereséshez ezzel a szabadnappal. Jó, annyiban igaza van Balikónak, hogy nem szép dolog becsapnom őt, de mit csináljak? Ha megkérném, biztos nem engedne el, márpedig azt az aranyat muszáj megtalálnom. Nem véletlenül kaptam a térképet a fabatkáktól.
Kedves gyerekek, ma este Berg Judit, Rumini című meséjének 7. részével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió.